Szempont, az Újvidéki Rádió kulturális és művészeti heti szemléje.
Több barátomtól hallottam az utóbbi néhány évben a legkülönbözőbb, akár irodalmi, akár politikai eseményeket kommentálva, hogy aki most igazán hiányzik közülünk, az Danilo Kiss. Amikor a 80-as évek derekán mindenki etnikai nemzeti lázban égett, a fél magyar zsidó, fél montenegrói Danilo a kevesek egyike maradt, aki jugoszlávnak mondta még magát. Elsősorban európai író vagyok. Európai, mert Jugoszlávia, az az ország, amelyből származom, Európához tartozik, kultúrája, irodalma európai. Vallotta Danilo Kiss 1989-ben, mindössze néhány hónappal halála előtt. És hozzátette. Szűkebb értelemben azonban közép-európai vagyok. A magyar környezet, amely a gyermekkoromban megismertem, a magyar nyelv és a magyar irodalom ismerete döntő befolyással volt rám. Danilo Kiss tehát szellem értelemben áthelyezte magát Jugoszláviából, amely akkor még létezett, Közép-Európába. Közép-Európa témája azonban már akkor foglalkoztatta, amikor az még nem volt a divatban, vagyis már első könyveiben. Csak utólag sorolták be őt is abba a nagy mozgalomba, amely Közép-Európa kulturális irodalmi mítoszát éleszti újjá, egy kulturális egységet, kulturális konfederációt teremtve, elegendő bizonyítékot szolgáltatva arra, hogy ez az egység igenis létezik, és hogy mindannyian ugyanannak a kultúrának és irodalomnak örökösei vagyunk. Ilyen értelemben beszélt arról Danilo Kiss, hogy mélyen megveti azt az irodalmat, amely kisebbségének adja ki magát, bármely politikai, etikai, etnikai, társadalmi, szexuális kisebbség irodalmáról legyen is szó. Az irodalom egy és oszthatatlan. Jó vagy rossz. Az ember lehet homoszexuális, de attól még nem pruszt. Lehet zsidó, de attól még nem zinger. Könyveim tárgya, hangoztatta Danilo Kiss, a stílus. Vagy fordítva, könyveim stílusa a tárgyuk. Viszko Árpád vagyok, köszöntöm a Szempont hallgatóit. 20 évvel ezelőtt, 1989. október 15-én, 54 éves korában, Párizsi önkéntes számüzetésében meghalt Danilo Kiss, a 20. századi szerb irodalom egyik legkiválóbb, immár mitikus alakja. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy ezt a megemlékezést Danilo Kiss eredeti hangjával illusztrálhatjuk. A hangfelvétel 1977. májusában készült az író belgrádi lakásán és rádiónk hangarchívumában maradt fenn. Danilo Kiss egyik önéletrajzi fogantatású írásáról nyilatkozott benne.
Junakove príče je Andrea Sam, kao što ste videli. Ja sam u jednoj od ovih priča rekao u ispovednom tonu da Andrea Sam jesam, istovremeno nisam ja. Jer zapravo sa jedne razdaljine od nekih 20-30 godina...
Amint láthatták, ennek az elbeszélés fűzérnek Andreas Sam a hőse. Az egyik elbeszélésben vallomásos hangnemben azt mondtam, hogy Andreas Sam én vagyok, de ugyanakkor nem én. Mert amikor az író, és általában az ember 20-30 éves távlatból a saját gyermekkorára emlékszik, akkor egyes emlékek olyan valótlannak tűnnek, hogy már saját gyermekkorának a valóságában sem biztos. Természetesen ezek az én elgondolásaim nem zárják ki azt a tényt, hogy ezek a történetek alapjaiban véve önéletrajziak, más szóval, mint tudják, a történetek írójának a valóságos élményein alapszanak, mint ahogy mondani szokták. Konkrétan ebben az elbeszélésben, amely részben Újvidéken játszódik, részben pedig Nyugat-Magyarországon, Zala vármegyében, tulajdonképpen saját háborús emlékeimet írom le. Azokat az éveket, amelyeket valójában egy kis faluban töltöttem újvidéki menekültként. Azok után a híres, talán ez az ön számára is ismeretes, újvidéki események után. Tehát az az erdő, azok a tájak, azok az állatok és azok az emberek tulajdonképpen az emlékeimből bukkantak fel. És természetesen ezek egyszerre valósak és valótlanok. Abban az értelemben valósak, hogy én így emlékszem rájuk, hogy azokra a szavakra épp úgy emlékszem, hogy azokat a tájakat épp úgy látom. És minden bizonnyal e között az irodalmias elbeszélői transzpozíció között és az úgynevezett objektív valóság között valószínűleg létezik egy kis dekalázs, egy kis eltolódás köz, amely voltak éppen a művészetet művészetté teszi, vagy ha úgy tetszik, az elbeszélést elbeszélésé. És igazából ez az eltolódás, amelyet egyszerre hoz létre az emlékezés és az alkotói tevékenység, valójában ez a művészet, az elbeszélés világa. Tehát ez lenne röviden az, amit el kell mondani ennek és a korai bánat többi elbeszéléseinek az önéletrajzi vonatkozásairól.
To bi bilo u najkraćim crtama, u vrlo kratkim potezima, ono što se ovde treba reći o tom autobiografskom trenutku ove priče i ostalih priča iz zbirke Rani i Jadi.
Danilo Kis életének sorsfordulóiról beszél most a következő írásában is, amelyet Borbé János, Danilo Kis magyar fordítója olvas fel.
Születési anyakönyvi kivonat. Apám Nyugat-Magyarországon látta meg a napvilágot, és annak a bizonyos virágúrnak a szülővárosában fejezte be a kereskedelmi akadémiát, aki Joyce úr kegyelméből a híres nevezetes Leopold Blum lesz majdan. Azt hiszem, második Ferenc József liberális politikája, meg a beolvadás törekvése vezette rá nagyapámat, hogy az akkor még kiskorú apám vezetéknevét magyarosítsa. A családi krónika sok részlete azonban örökre kiderítetlen marad. 1944-ben apámat és minden más rokonunkat Auschwitzba hurcolják, ahonnan utcolván senki sem kerül vissza. Anyai ági őseim között van egy legendás montenegrói hős, aki 50 éves korában sajátította el a betűvetést, s kardjának nimbuszát a tollforgatásban szerzett dicsőséggel öregbítette. Számon tartunk továbbá egy amazont is, aki bosszúból levágta az erőszakoskodó töröknek a fejét. Az a néprajzi ritkaság, amelyet személyemben képviselek, velem tehát kihal. 4 éves koromban, 1939-ben, amikor Magyarországon meghozták a zsidó törvényt, szüleim az újvidéki mennybe menetelt templomban pravoszlávnak kereszteltek, később ez mentette meg az életemet. 13 éves koromig Magyarországon, apám szülőföldjén éltem, ahová 1942-ben az újvidéki öldöklés után menekültünk. Kisbéresként dolgoztam gazdag parasztoknál, az iskolában pedig a katekizmust, meg katolikus biblia ismeretet tanultam. Első irodalmi és metafizikai késztetéseim abból a nyugtalanító másféleségből eredeztethetők, amelyet Freud Heimlichkeitnek nevez. 9 éves voltam, amikor megírtam első verseimet magyarul. Az egyik az éhségről szólt, a másik azonban par excellence szerelmes vers volt. 1944-ben a Vöröskereszt segítségével hazatelepítettek bennünket Cetinyébe, ahol nagybátyám, az ismert történész, nyegos életrajzírója és magyarázója élt. A gimnáziumban folytattam a verselgetést, ezen felül magyar, orosz és francia költőket fordítottam elsősorban stílus és nyelvgyakorlat céljából. Mitagadás költőnek készültem, tanultam az írómesterséget. Az oroszt a 20-as években emigrált fehér tisztek tanították iskolánkban, de távol levő tanárainkat helyettesítve nem kisebb felkészültséggel adtak elő matematikát, fizikát, vegytant, francia és latin nyelvet is. Érettségi után beiratkoztam a Belgrádi Egyetemre, itt az újonnan alapított összehasonlító irodalomtörténeti tanszék első hallgatójaként szereztem oklevelet. A szerb-horvát nyelv és irodalom lektora voltam a Strasbourg-i, a Bordeaux-i, majd a Lille-i egyetemen. Az utóbbi években Párizsban, a 10. arrondiszmánban élek, s nem szenvedek a honvágytól. Amikor fölébredek, néha nem tudom, hol vagyok. Egymás szólongató földieket hallok. Az ablakom alatt parkoló gépkocsi kazettás rádiójából pedig csak úgy harsog a harmonika szó.
Olvastam egy könyvet. A mikrofonnál Bányai János.
Olvastam egy könyvet, Danilo kis halálának 20. évfordulóján újra elolvastam az író nevezetes, a Holtak enciklopédiája című elbeszéléseinek magyarul Borbély János avatott fordításában az Európa könyvkiadó nagy példányszámú zsebkönyvtárában 1990-ben megjelent kötetét. Nem véletlenül esett a választásom éppen erre a könyvére, a korán elhunyt írónak. Ott voltam Belgrádban a temetésén, a gyászoló gyülekezet hátterében álltam, messziről láthattam a sok díszbe öltözött pap temetési szertartását. A gyászbeszédből alig hallottam valamit, de amit hallottam, majd később az újságokban elolvastam, enyhén szólva nem volt méltó Danilo kishez, se életviteléhez, se irodalmi örökségéhez. A Holtak enciklopédiájában a temetési szertartást leíró elbeszéléséhez pedig végképp nem. Aztán csendben arra gondoltam, a halott már nem tehet semmit, azt, ami koporsója felett elhangzik, nem hallhatja, és nem is mondhat róla semmit. Danilo kis, aki oly sokat írt a halálról, másról talán nem is írt, csak a halálról, mert ahogyan a híres novella, a dicső halál, meghalni a honér című elbeszélés utolsó mondata állítja, bizonyos csak a halál, sem tehetett semmit a papok önkény ellen. Miközben Danilo kis temetésének képeit idéztem fel, arra gondoltam, talán éppen a Holtak enciklopédiája kötet írásaiból olvasható ki Danilo kis életrajzának azon adattára, amit a Holtak nevezetes svédországi enciklopédiája szorgalmas szerzői begyűjtöttek. Abban azonban senki sem reménykedhet, hogyha egyszer, mint az azonos novella hősnője, bebocsátást nyer a Holtak ama könyvtárába, ott a K betűvel kezdődő nevek között ráakadhat Danilo kis nevére, hiszen a novella állítása szerint a Holtak enciklopédiájában csak azok szerepelhetnek, akiknek a neve más helyen, más enciklopédiában vagy lexikonban nem fordul elő. Danilo kis nevére pedig sok lexikonban, enciklopédiában rá lehet akadni. Maradt tehát a könyvek olvasása, mert az olvasás az egyetlen módja a megértésnek. Mi másból lehetne megérteni Danilo kisnek azt a mondatát, hogy bizonyos csak a halál, mint az író könyveiből, e könyvek többszöri újraolvasásából, nem a temetkezési szertartásból, nem is a papok szónoklataiból, nem is a gyászoló gyülekezet könyvhullatásából, csak is a könyvekből. A Holtak enciklopédiája 9 elbeszélést és poszkriptumot tartalmaz. Olyan nevezetes elbeszéléseket, mint a már említetteken kívül a Végtisztesség, a Varázstükör, a Királyok és Bolondok könyve, a Vörös Lenin bélyegek, ez utóbbiról később majd bővebben. Az elbeszéléseket megelőzően érdemes azonban megállni egy pillanatra a kötetet záró proszkriptumnál. Danilo kis itt a novellák forrásairól számol be. Azokat a valóság idézeteket sorolja fel, amelyek előfordulnak az elbeszélésekben, vagy utalás történik rájuk, esetleg egészében vagy részben átírt citátumok. Legendákról, öröklött történetekről, fantáziákról, teremtett világokról, és persze könyvekről esik itt szó, mindarról, ami közvetve vagy közvetlenül előfordul az elbeszélésekben, akár idézet, akár parafrázis, akár csupán utalás formájában. Az író minden mondatának van előzménye egy másik és mástól származó mondatban, már csak azért is, mert az írók és a nyelv más művészetei mind vérrokonok. Danilo Kise kötet minden elbeszéléséhez fűzött ilyen személyes kommentárt. Egy-két helyen az elbeszélések közlése körüli bonyodalmakról is beszámol. A Végtisztesség című elbeszélést azért nem akarta eredeti címén, ami így hangzott, kurva temetés, az egyik újvidéki irodalmi folyóirat közölni, mert a közlés időpontja valamennyire egybeesett volna az egykor volt elnök temetésének időpontjával. A Végtisztesség című elbeszélést azért nem akarta eredeti címén, ami így hangzott, kurva temetés, az egyik újvidéki irodalmi folyóirat közölni, mert a közlés időpontja valamennyire egybeesett volna az egykor volt örökös elnök temetésének időpontjával. Arról is szó esik a posztkriptumban, hogy a mester és a tanítvány története idővel mindinkább veszített allegorikus értelméből és a realista, sőt dokumentatív elem kerekedett felül. Sokat sejtető közlés. Talán Danilo Kis életének környezetében történt valami olyasmi, amiről az elbeszélésben van szó, arról, hogy miként folytatott talán rágalmaktól és pletykáktól sem visszariadva a tanítvány, kíméletlen és hosszantartó harcot a mester ellen. De az is benne foglaltatik a fenti közlésben, hogy az elbeszéléseknek nem csak az értelmezése, hanem jelentésük is változhat, ami egykor áttételesnek és allegorikusnak látszott, később valóságossá alakulhat, amint hogy nyilván fordítva is megtörténik, hiszen nem egyszer olvasunk valóságos történeteket merő fantáziaként. Közben arról sem kell megfeledkezni, erről is szól a posztkriptum, hogy az író, a regény vagy az elbeszélés műfaját választva a szabadságot választja mind a forma, mind a tartalom tekintetében, hiszen áll a már idézett dicső halál meghalni a Honér című elbeszélésben, a történelmet a győztesek írják, a szájhagyományt a nép teremti, az írók fantáziálnak. Az elbeszélés vagy a regény műfaját választva az író a fantáziálás szabadságát választja és szerzi meg magának. Ami egyáltalán nincs ellentétben a posztkriptumnak egy másik, ezúttal Nabokovtól származó idézetével, miszerint sohasem értettem, mire jó könyveket kigondolni vagy leírni dolgokat, amelyek ilyen vagy olyan módon nem történtek meg a valóságban is. Danilo Kis esszékben és interjúkban többször beszélt arról, hogy a fikció nem kitalálás. A fikciónak mindig van valóság alapja, hiszen nincs az az íróképzelet, amely versenyben lehetne az élet megtörténéseivel. Hogy ez miként illik össze azzal, hogy az írók fantáziának bőven lehetne szólni, most csak annyit, hogy nagyon természetesen illik össze a kettő, ahogyan az álom is összeillik a valósággal, bár legtöbbször egyáltalán nem hasonlít rá. Az élet megtörténése és az írói fantázia ugyanarról a tőről fakad, az egyik az életrajzot rendezi el, a másik az elbeszélést és a regényt. Innen ismét az olvasás felé vezet az út, ugyanis az olvasás, mint értelmezés és megértés illeszti össze a látszólag egymással ellentétes dolgokat és tényeket. A Vörös Lenin bélyegek című elbeszélés, írja Danilo Kis a posztkriptumban, az idézetek bősége ellenére merő fantázia, és ehhez teszi hozzá a fenti Nabokov idézetet. Az elbeszélést valóban az idézetek uralják. Versidézetek, citátumok tanulmányokból, előadásokból, újságcikkekből és levelekből. Hogy mindez merő fantázia, arról akkor győződhet meg az olvasó, ha a lexikonokban utána néz az elbeszélésben szereplő költő, vagy az ugyanott előfordul előadók és tanulmányírók nevének. Közülük egyetlen névre sem akadhat a lexikonok névsorában, amiből természetesen következik, minden versidézet, minden tanulmány és levélrészlet az elbeszélésben merő fantázia. Az író, aki idézetek útján van benne az irodalomban, fiktív idézetekkel is élhet, saját szövegeként mások szavait és mondatait találja ki, ami persze csak részben igaz, hiszen a kitalált idézet is idézett. De mire szolgál a kitalált idézet? A Vörös Lenin bélyeg című elbeszélésnek ki nem mondott háttere valóságos. A múlt század másik diktatúrájának, a mindent a proletariátus diktatúrájaként hirdető hazugság világa a novella háttere, amikor minden különbözőt üldöznek, amikor mindenki rettegésben él, amikor rendszeres házkutatások vannak, amikor a szabadabban gondolkodók vagy külföldre menekülnek, vagy az akasztófán végzik, amikor nincs ára az emberi életnek. Ennek a háttérnek az előterében mondja a Danilo kis egy szerelem történetét. Hogy milyen erős szerelem, arra novella alcímében hivatkozott Énekek éneke 8. részének 6. verse tanúskodik. Tégy engem, mint egy pecsétet a te szívedre. Így kezdődik a vers, és az egész novella erről szól. Arról, hogy ketten a költő és a fiatal lány szerelme végzetszerű és elkerülhetetlen volt. Ezt a fiatal lány életének második felében, amikor a költőt már ismeretlen helyen elföldelték, mondja el egy levélben, amit a költő Mendel Oszipovicsról szóló felolvasás előadójának ír. Az előadó feltételezte, hogy lappanghat valahol még a költő levelezése, a lány megletten, immár a nagy szerelemmel a háta mögött mondja el a levélben, hogy féltékenységi rohamában miként semmisítette meg kettőjük levelezését. Nem lappangnak tehát a levelek, hiszen megsemmisültek. De oda kell figyelni az elbeszélésnek egy másik vonatkozására is. Danilo kis nem tartotta sokra az irodalom és a költészet értelmezéseit, és az értelmezésekkel szembeni fenntartásait is beleírta az elbeszélésbe. A költői már idősödő volt szeretője, a költő verseinek értelmezését célzó közléseket bírálja felül és utasítja el, amikor sorra arra figyelmeztet, hogy amiben az értelmezők titkokat és titkos kötődéseket, emelkedett létezés tapasztalatokat vélnek felfedezni, abban valójában egy mindvégig tiltott szerelem mindennapjai szólalnak meg, kettejük kapcsolatának valóságos történései, a költő életének eseményei. A levélben emlékező egykori szerető mindenben, a költő verseiben, hosszabb lélegzetű írásaiban, még fordításaiban is kettőjük szerelmének nyomait véli felfedezni, mert az Énekek éneke szavaival a lány pecsétként volt rajta a költő szívén, és ő is a levélírás idején már megletten és végleges magányában szívén viseli a költő pecsétjét. A Holtak enciklopédiája eltérő tartalma és eltérő formájú minden elbeszélésének közös témája a halál. A halál fogja egybe a kötet írásait, amint hogy az irodalomnak kezdeteitől fogva Danilo kis írásainak is a halál a központi témája.
Danilo. Konrád György írását Erős László olvassa fel.
Csak néhány héttel ezelőtt jött a hír, hogy Danilo kisnek a tavaly előtti tüdőránk már a gerincére is átterjedt. Leszállt a repülőgépről, és elkezdett a háta iszonyúan fájni. Aztán ő is telefonált, nem voltam otthon, a feleségemmel beszélt. Azt mondta, haldoklik. Meg akarták operálni, de nem engedte. Kérte a hozzátartozóit, hogy engedjék meghalni. Nehézségei támadtak a beszéddel, rohamosan fogyott, nézte a televíziót, praktikus dolgok foglalkoztatták, kommentálta a kelet-európai eseményeket. Az utóbbi hetekben növekvő erejű morfium injekciók tették számára elviselhetővé a létezést, de még így is szenvedett. Otthon akart meghalni. Nem evett, a két utolsó napon nem beszélt. Gabi telefonált Stockholmból este 8 körül. Azt mondta, hogy Danilo most halt meg, 1 órája. A végidőben csak a most van. Csak a fájdalom és a tudatlanság. Csak testhelyzet, várakozás az ápolónőre, szúrás, enyhület. A test önállósulása. Már nem akar veled maradni, el akar hagyni, mint egy vásott cipő. Boris Davidovics emlékére, Kertés Hamu, Holtak enciklopédiája, csupa halál előkép. Ez a gyermekes, aranyszívű, mulatságosan szertelen, nyakig láb, mélyhangú bohóc, ez a bölcs és nagyíró, ez a pompás, holtáig fiús, loboncos férfi a könyveiben állandóan a halál körül kereng. Az apja, magyar zsidó ügyvéd, megölték. Őt az anyja görög-keletinek keresztelte, s magával vitte Magyarországról szülőföldjére Montenegróba. Itt is, ott is Danilo olyan vidéken élt, ahol sokat öltek. Anyja is csontrákban halt meg több éves gyötrődés után, megy idő alatt a 12 éves fiú volt a kenyérkereső és az ápoló. Danilónak igen kifejlett halálérzékenysége volt, és ahhoz is volt bátorsága, hogy ne röstelje a halálfélelmét. Susan Sontag megpróbálta rábeszélni a maga nagy hírű orvosára, aki őt kigyógyította a rákból. Danilo makacsul kitért. Az az ember kíméletlenül beszél. Hírek szerint ijesztgeti a beteget, viszont az ő orvosnője kedves, megérti a páciens halálfélelmét. Az emberi túlélésnek minden bizonnyal belejárója a felületesség és a közöny. Nem tudjuk felfogni barátaink halálát, nem is akarjuk igazán érteni. Az élő kerüli a halál gondolatát. Találkoztunk Budapesten, New Yorkban, Jeruzsálemben, Lisszabonban. Konferenciák, amelyeknek egyetlen haszna, hogy az írók találkozhassanak. Ilyenkor minden túl sok. Több tucat ember, akivel szívesen beszélgetnék külön-külön lassan. Ilyen tömegben az írók élvezhetetlenek. Mit beszéljenek egymással az írók irodalomról? Az ember elolvassa a másik könyvét, esetleg mond egy-két szót róla. A téma súlypontja hajlamos átcsúszni a politikába. Danilo Kis és Adam Michnik bemutatkoznak egymásnak, és megkedvelik egymást. Csengetnek, az ember beül a konferenciára, felteszi a fülhallgatót, hülyeségeket rajzol és ír, megfájdul a feje, suttog, csibészkedik, mint az iskolában. Elmondja, hogy az egész élet pokoli marhaság. Danilo szép, mély, kissé rekettes hangját élénk szemvillanások kísérik. Nyakig láb, szórakozni vágyó fiú, kicsit már fáradt, sőt, talán nagyon fáradt, de ha van kedvére való társaság, akkor még hajnali 3-kor is szívesen beül egy italra, egy hotelbárba. Kicsomagolás, becsomagolás, check-in, check-out. Lehet, hogy Danilo elmegy majd egy másik szemináriumra is, ha nagyon hívják, mert az is egy jó nagy marhaság lesz. De ő ott is talál valakit, akivel jól fog beszélgetni, aki gyönyörködve tudja őt hallgatni. Ha van inspiráló közönség, akkor előáll a nagy színész, aki az ő pincehangján remekül eltrillázza egy bizonyos naív hölgyike csiripolását. Miközben ez a bizonyos szende hölgyike az étlapról egy előkelő vendéglőben, a Saint-Germain-de-Prén ördögi pontossággal választja ki a legdrágább ételeket minden fogásból, oly katasztrofális végkifejlettel a lovak pénztárcájára nézve, hogy másnap bizony párizsi jugoszlávok körében mulatság tárgya, íme Danilo is megvacsoráztatta azt a kis csipegető madárkát. És ahogy csereberélte a szerepeket, ő volt a hölgyike, a pincér, és ő volt ő, majd az ő rajta röhögő barátok. Igazi írói munka volt, ő volt mindenki. Hálás volt, ha meleg érzéseket kapott. Ha valakit kedvelt, akkor az a másik érezhette, hogy Danilo kedveli. Bámulatosan szabad volt az érzelmei kimutatásában. Szívesen vette a barátságot, érdekelték az írók, ez a furcsa nemzetközi banda. Gondosan elolvasta mindazt, ami róluk a mellékelt információs lapokon állt, tanulékony volt, rendesen végighallgatta a többieket, időt szentelt rájuk. Arra is, hogy együtt igyanak, hogy megnézzék egymást. Ha valakit szeretett, Sontagot, Milost, Zagajevszkit, Enzensbergert, akkor felragyogott és kiterjesztette a fényét. Néztük Milost, ahogy a párjával áthalad a szálloda előcsarnokán. Danilo félrehajtotta a fejét, aranyos. Szerette, hogy a közép-európai klán feje még férfi a talpán. Ahogy a hölgy karján vonul, mint egy köztársasági elnök, közben odaküld egy diákos mosolyt, és az illő távolságot azonban megtartja. Jeruzsálem óvárosában sétáltunk, őt az arab negyed nem érdekelte annyira, mint engem, ismeri otthonról, Boszniából, a muzulmán bazárt. Ellenben komoly megfigyeléseket tett arról, hogy az izraeli nők feneke az elmúlt évtizedekben eltávolodott a földtől, vagyis hosszabb a lábuk, mint amikor még Köstler járt ott a háború után, mert akkor a kelleténél alacsonyabban hordták a feneküket. Gyaláztuk a kiadókat, akik sohasem szegények, eltérően az íróktól, akik majdnem mindig szegények. Ő egy kis műtét után volt, és fáradtabb, mint azelőtt, a szobájában olvasgatott, ha nem velünk volt, és ha nem vitték magukkal a jugoszlávok. Ő azt hiszi, hogy a magyarok összetartóbbak, de őt is mindig körülvette a szerb-horvát nyelvközönség. Jeruzsálemben, a Miskenot Sananamin nevű vendégházban szomszédok voltunk. Békésen ittuk a szaléziánus szerzetesek kiváló barát, és fecsegtünk a hosszú, oszlopos teraszon, de már csengett a telefon, és vitték egy kibucba, ahol 5 jugoszláviai zsidó nő, korosasszonyok mind el akarták neki mondani a történetüket. Ők is ott voltak Goliotokon, a dalmáciai kősziget-börtönben, és csak a szabadulásuk után jutottak el Izraelbe. Mielőtt még meghalnak, szeretnék elmondani a történetüket neki, éppen neki, hogy írja meg. Danilo egyáltalán nem akart erről a szigetről írni, amely az ő országában egyszeriben divatos téma lett. Lágerregény infláció. Nem úszik együtt semmilyen uralkodó áramlattal. De ez az 5 nő a sürgetésével felkavarta. Majd ír valamit a 16. századi ragúzai dubrovniki zsidókról, mondta kitérőleg. És most ezek az öregasszonyok? Majd visszajön és magnóra veszi, amit mondanak. Volt egy olyan érzésem, hogy ez nem fog megtörténni. Egy évvel később megtörtént. Szép tévéfilmet csinált velük élete utolsó évében. Finoman volt emigráns. Hazajárt, de egy kicsit otthontalan volt Belgrádban. Ott mindenki etnikai nemzeti lázban ég. A fél magyar zsidó, fél montenegrói Danilo, a kevesek egyike maradt, aki jugoszlávnak mondta még magát, itt ült két kollégája között, az egyik szerb, a másik szlovén. Ezek egymást kerülték, nyilvánosan összecsaptak. Danilóhoz viszont mind a ketten ragaszkodtak. Belátták, alkalmatlan a törzsi konfliktusokban való elköteleződésre. Szarkasztikus gicsérzékenysége, humorérzéke és a luciditása nem engedte meg, hogy csatlakozzon nemzeti haragokhoz és gőgökhöz. Látta az ilyen szenvedély színét is, meg a visszáját is. Együtt tudott érezni, de be is tudott vele telni. Egy darabig hallgatta, aztán elfáradt, kikapcsolódott. Jó minőségű, lazat víd zakójában, kitűnő franciaságával, zsebredugott kézzel, nyájasan vagy szarkasztikusan vigyorogva átsétált országokon és városokon. Jó utasként, kis csomaggal. Mindenütt nyitottan és tartózkodóan. Itt Budapesten egy kissé kevésbé volt tartózkodó. Nem tudok róla, hogy sok francia író barátja lett volna, de itt Budapesten körülvették és szerették. Gyerekkori nyelv volt az ő magyarsága, és ettől fiúsabb lett magyarul, vagányabb, szilajabb. Ha szabatosan akart fogalmazni, olykor átkapcsolt franciára. De az ő magyar tudásában benne voltak az olvasmányok is. Utóbb éppen Kosztolányi Dezső prózájáért rajongott, és Ady Endrétől Petri Györgyig úgy fejezte ki elragadtatását egy-egy vers iránt, hogy a magáévá tette, lefordította. Közülünk való volt, testvér volt. Asztalomtól balra fordulok, ott ül velem szemben egy magas, támlájú karosszékben Danilo, megfoghatatlanul komolyan.
A napokban elhagyja a nyomdát a Híd irodalmi, művészeti és társadalomtudományi folyamatunk idei 10. októberi száma. Tartalmát most a főszerkesztő Faragó Kornélia ismerteti.
Az októberi szám Virág Gábor idei első Híd publikációjával egy verssel indul. Egy olyan léthelyzetről szólva, amelyben az Atyaúristen a naplementével búcsút int a világnak egy időre. A vers olyan szövegvegyítés, amely az új költészeti gondolkodást jelezve a közelmúlt technikáit is működteti, a nyelvi regiszterek keveredését, a szövegközi kódolást, Adit, József Attillát idézve, vagy a Quimby népszerű számából a Nem vagy itt jó helyen mozzanatát. De mindezeket már teljesen a magáévá írja. Az eredeti jelentés vesztése jól érzékelhető. A Széprózai blokk Sírbik Attillától közöl részletet egy úgynevezett kihagyásos regényből. Ebből idézek. A harisnyát apámék fizetés helyett kapták. Apám meg lévén elszántam, bátrabb, mint anyám, még lopott is ki a gyárból harisnyát a több rétegű öltözködés alatt. A Zolival egyszer együtt bicikliztünk a sinek mellett Zentára, a fatériájék lezüllött, alkoholgőzös, legyes házába, ahol arra kényszerültem, hogy egy ágyban aludjak vele helyhiányokán. Nem is nagyon aludtam, mert féltem, hogy összeér a bőrünk. Jöttek az oroszok Szabadkára, vártuk őket a vasútállomás előtt, hogy szállást adjunk nekik minden szarél. Egy fiatalember beszél gyermekkori emlékeiről, a maga sajátos nyelvén, a maga sajátos periferiális élményvilágáról. Géber László, aki ritkán szólal meg, most verssel tisztelte meg a hidat, a Hajléktalan otthon teremtő cíművel. Az idő eljár feletted, pedig csak az van neked, hajléktalan otthon teremtőnek, írja. Az említett szöveget Tatár Sándor versei követik. Tatár Sándor kapta az idén az Alfred Müller Felsenburg díjat. A publikációval ehhez a díjhoz gratulálunk a szerzőnek. Továbbá részleteket közlünk Radoszláv Petkovic Bizánci Internet című esszésorozatából Csordás Gábor fordításában. A Bazsalikom díj bírálóbizottsága Csordás Gábornak ítélte a Bazsalikom műfordító díjat, amelyet a szombati Szenteleki napon fog átvenni a Híd októberi számával egyetemben. A Térközök panorámája címmel közöltük azt a nagy interjút, amelyet Világ Zoltán készített Végen Lászlóval a kisebbségi létezés minőségéről, a territoriális kérdésekről, az idegenség tapasztalatáról. A szocialista lombikban fejlődött nemzedékhez tartozom, amelynek nem volt múltja, csak jövője. Úgy tűnt, hogy a jelenlét csak egy átmeneti állapot, és az utópia fontosabb a jelennél. Akkoriban, 1956 után tulajdonképpen minden mozgásba lendült a néhai Jugoszláviában. Az első szocialista urbánus robbanás korszaka volt ez, amelynek során honfoglalókra hasonlító új városlakók érkeztek Újvidékre. Közéjük tartoztam, én is, mondja Végel az egyik válaszában. A Híd új számában folytatjuk Jung Károly érdekes tanulmányát Szvetiszláv Sztefánovicsról. Szvetiszláv Sztefánovicsot madásfordítóként ismerjük, ebben a szövegben magyar-dészlám népköltészeti kapcsolattörténeti tanulmányairól van szó, és a madásfordítás megjelenéséről. De szó esik Csészabó László 1939-es naplóbejegyzéséről is. Szvetiszláv Sztefánovicsnál. Csendes, őszember. Madács harmadik szerb fordítója. Azt mondják, a legjobb, írja Csészabó. A másik érdekes, szinte már rossz indulatú naplóbejegyzés Sztefánovics Madács könyve kapcsán Ortutai Gyulától származik. Jung Károly ezt a bejegyzést is kommentálja, mint ahogyan Herceg János fordítás kritikáját is. És beszél arról a magyar nemzetbeli Sztefánovics interjúról is, amelyben a fordító elmondja, hogy 1939. március 12-én fogott hozzá Madács az ember tragédiája című remek művének fordításához. Madács tanításunk egy lényeges dimenziója épülhet neki a Jung tanulmány kapcsán. Raffai Judit a Híd októberi számában a vajdasági magyar népmeseanyag területi és műfaji megoszlásáról értekezik, és megállapítja, hogy a vajdasági anyagban a teljes magyar anyaghoz viszonyítva aránylag kevesebb tündérmese van, és jóval nagyobb számú az állatmese, a rászedett ördögmese, a tréfás mese és a formulamese. Beszédes Valéria a folklorizmus és a mesemondás összefüggéseit vizsgálja. A zentai Kálmány Lajos népmesemondó verseny tanulságai alapján. Tanulmánya a vajdasági magyar pedagógusok figyelmére is számít. Az októberi híd záróblokkjában Bence Erika Vasagyi Mária új regényéről, Harkai Vaséva Villányi László verseskötetéről, Béla Duránci pedig Ács József képeinek topolyai kiállításáról írt. Közöltük még a Szivánci Szenteleki emléklapon elhangzott előadások szövegét is, Toldi Éva és Bordás Győző tollából.
Tiltott gyümölcs. A mikrofonnál Böndör Pál.
Olvasom az internetes hírportálokon, hogy betiltották Noam Chomsky könyvét Guantanamo-ban. Az ostobaság nem ismer határokat. Az amerikai hadsereg döntése szerint a nyelvész professzor politikai antológiája nem kaphat helyet a börtöntábor könyvtárának polcain. A politika-filozófiai fenegyerekként és nem mellesleg a generatív nyelvtan megalkotójaként számon tartott Noam Chomsky könyveit az amerikai kormány tiltólistára helyezte. Legalábbis, ami a Guantanamo-i börtöntábort illeti. Az amerikai hadsereg katonai cenzorai ugyanis visszautasították a nyelvész professzor 2007-es antológiájának arab nyelvű példányát, mivel az szerintük nem alkalmas arra, hogy a 16 ezer kötetes börtönkönyvtár kölcsönözhető darabja legyen. Az amerikai külpolitikát a vietnámi háború óta lendületesen ostorozó Chomsky az egyik legismertebb amerikai háború ellenes aktivista és autonóm gondolkodó felháborodottan reagált a döntésre. Ez totalitárius rezsimekben fordulhat csak elő, nyilatkozta Miami Heraldnak. A könyvet a Pentagon egyik jogásza küldte Osama Bin Laden volt médiatitkárának, Ali Hamzának, az egyetlen, saját vallomása alapján elítélt guantanamói Al-Qaida tagnak. A börtöntábor szabályai szerint a rabok nem kaphatnak személyesen könyveket. A küldemények a katonai cenzúrát követően a börtönkönyvtárba kerülnek, ahonnan a rabok kikölcsönözhetik azokat. Guantanamo katonai vezetése nem adott magyarázatot Chomsky könyvének letiltására. A szabályok szerint költészeti, irodalmi, művészeti, történelmi, vallás és politikai tárgyú írások felvehetők a könyvtárba, kizárandók azonban az olyan olvasnivalók, amelyek amerikai és nyugatellenes, antiszemita tartalmakat közvetítenek, a katonai témájú irodalom, illetve az eltúlzott, grafikusan megjelenített erőszakot és szexuális diszfunkciókat, bármit is jelent ez, hordozó művek. Hogy Chomskyt a fenti kategóriák közül melyikre érdemesítik, azt csak találgatni lehet. Erről az ostobaságról az jut eszembe, hogy Eliottot, Joyce-t, Nietzsche-t először szerb fordításban olvastam annak idején gimnazistaként, egyetemistaként. Pedig léteztek nagyszerű magyar fordítások, csak éppen nem akaródzott az akkori megmondhatóknak engedélyezni a kiadásukat. Tiltott gyümölcs voltuk, csak nevelte persze a kíváncsiságot. Mikor aztán, mondjuk rá, az 1974-es könyvhétre mégis megjelent az Ulcis 50 ezer példányban, megismétlem 50 ezer példányban, Szent Kuti nagyszerű fordításában, alig tudtam beszerezni pult alól a könyvhét második napján, mikor felérkeztem Pestre. ennyit erről.
Felhívás Európáért. Gobbi Fehér Gyula olvassa feljegyzetét.
Írország népszavazáson fogadta el az úgynevezett Lisszaboni szerződést, vagyis az Európai Unió új alapokra helyezett alapokmányát, amely lehetővé teszi a társult országok közösségének szorosabbá fűzését. Még egy aláíráson múlik, és a brüsszeli adminisztráció meg is kezdheti saját újjászervezését. Európának saját elnöke lesz, valamint saját külügyminisztere. Hogy az egyesítési folyamat segíti a vén kontinens sajátos érdekeinek érvényesítésében, az majd kiderül. Minden esetre születőben van egy új dolog, és ennek kapcsán több művész, írók, festők, filmrendezők fordultak saját országaik kormányaihoz azzal a kéréssel, hogy a kultúrát se hagyják ki, a kultúrára is figyeljenek jobban a jövőben. Volt már ilyen akciója az európai művészvilágnak, 2004-ben adtak ki hasonló közleményt a tudósok meg a művészek, annak a címe kissé bonyolult volt, két mondatból állt. A kultúra világa fellebez, a kultúrájára alapozott Európáért, így hangzott akkor a cím, és a szöveget, ha jól emlékszem, Claudio Abbado, Ötvös Péter, Zubin Mehta, Gerard Mortier, Wisława Szymborska, Andrzej Wajda, Peter Ruzsicska, Maurice Bezsár írta alá. Akkor is az volt a cél, hogy a kormányok indítsanak el végre olyan nagyszabású európai projekteket, amelyek lehetővé teszik a közös identitás felismerését, valamint érvényesítik a sokféleséget is, vagyis egységes pénzből finanszíroznak bizonyos kiadványokat, de még inkább lehetővé teszik új művek megszületését. Gondolom az elgondolás helyeselhető, hiszen az Európai Unió még mindig csupán a gazdaság közös irányítására törekszik, a tagországok úgynevezett belső ügyeibe nem szól bele, és nem csak a politikai rendszert, a pártok küzdelmeit tekintik belső ügynek, hanem az oktatást és a kultúrát is. Nagyon nehéz megtalálni azt a mércét, amelynek alapján bizonyos társadalmi folyamatokba, mondjuk az oktatáspolitikába vagy a kultúra alakulásába valaki kívülről beleszólhat. Miért szólna bele, és milyen mélységben avatkozhatna bele ez a kérdés? Évek óta vitatárgya az is, beleavatkozhat-e az Unió valamely szerve a kisebbségekhez való viszonyba, vagy pedig ez tabu, és minden állam saját kényekedve szerint intézheti ezt az ügyet. Most, amikor sok kis állam behozta saját vitáit az Unióba, és akár a strasbourgi parlamentben, akár az Unió más szerveiben folytatja az otthoni veszekedéseket, a közös vezetés kénytelen belátni, foglalkozni kell ezzel a kérdéssel is. Hasonló a helyzet az oktatás terén, ahol muszáj volt kidolgozni egyfajta közös mércerendszert, hiszen a szerződés szerint minden európai polgár szabadon dolgozhat egész unió területén, és ebben az esetben rögtön felmerül az iskolai diplomák elismerésének kérdése is. Most ezt rendezték némileg, mert nem mindenki elégedett a rendezés módjával, de még mindig jobb egy elfogadott közös alap, amelyet meg lehet majd változtatni, mint az eddig uralkodó káosz. Nos, a művészek, akik új indítványokkal állnak elő, azt szeretnék, ha a kultúrára is több gondot fordítanának a tagállamok, mint eddig. Arra figyelmeztetnek, hogy a világ egyre súlyosodó válságokkal néz szembe. Nem csak a gazdasági világválságról van szó, hanem arról is, hogy tovább nő a szakadék a gazdagok és szegények között, egyre több a gond az ivóvízzel, egyre több ember hal meg az éhségtől, fokozódik a környezetrombolás, a klímaváltozás elkerülhetetlennek tűnik, már-már a földi életfeltételeket fenyegeti, és mindenfelé nő az erőszak meg a terror. Ha ilyen a világhelyzet, akkor a művészek azt várják az Európai Uniótól, hogy egységes hangon szólaljon meg, határozottabban mondja ki a véleményét, mint eddig, és legyen is saját véleménye. És azt bizonyos erkölcsi tekintélyt sugározva mondja el, hogy számoljanak vele a világban. A művészek is látják, amit a világ minden politikusa tud, mármint hogy Európának nincs valami nagy szerepe a világrend alakításában. Többet ér közvetlenül az angol, a francia, esetleg a német elnökhöz vagy miniszterelnökhöz fordulni, mint az unió főbiztosához, hiszen az előbbieknek konkrét hatalom van a kezükben, az utóbbinak meg csupán némi gazdasági, esetleg pénzügyi beleszólása lehet a világban. A művészek hisznek benne, hogy a dolgok ilyetén állásán gyorsan változtatni kell. A változtatás pedig szerintük a kultúra szerepének növelésén múlik. Már a 2004-ben kiadott nyilatkozat megállapítja, hogy mi mindnyájan, akik európaiak vagyunk, Homérosz és Vergilius, Van Eyck és Michelangelo, Shakespeare és Cervantes, Bach és Mozart, Chopin és Liszt, Flaubert és Kafka, Einstein és Bergman művének örökösei vagyunk, vagyis európai identitásunk egységes és vitathatatlanul közös. Ez az identitás pedig jóval előbb született meg, mint a közös politikai alap, az unió. Nem engedhetjük meg, hogy a termelés és a fogyasztás Európája uralkodjon el a civilizációnk fölött. Szerintük a jelenlegi globális válság a fundamentalista erők és a materializmus közötti összeütközésben csúcsosodhat ki, és akkora csapást okozhat, mint az emberiséget a múlt század folyamán sújtó legborzasztóbb háborúk. Ezt megelőzendően fontos, hogy a kultúra megfelelő szerepet kapjon Európában. Nem ártana, ha a kormányok valóban elgondolkodnának a művészek véleményén. Nincs túl nagy esélye, hogy a tagállamok költségvetésében rögtön alapvető változásokat okozhatna egy ilyen felhívás. De az biztos, hogy az utóbbi 5 évben mégis történt előre mozdulás a közös intézmények kialakításában. Míg 2004 előtt csak a televíziók működtek együtt szorosan, meg az Euroimázs adott pénzt egyes filmek elkészítésére, addig azóta kialakították az együttes Európai Digitális Archívumot, a digitális könyvtárat, és ami még több eredményt produkált, sokkal több pénzt kapnak azok a programok, amelyek a szomszédos országok kulturális együttműködését segítik elő. Már nálunk is sokan részesülnek ezekből az alapokból, és több rendezvény született, sőt vált hagyományossá 3-4 szomszédos ország kultúrájában. Miért ne lehetne belőlük még több? Az együvé tartozás érzését erősítik, az európai egységet szilárdítják. Az ember azt szeretné, ha a tudósok és művészek többször is megszólalnának a közös ügy érdekében. Hát, ha gyorsabban fordulna jobbra a sorsunk.
Elhangzott a Szempont, az Újvidéki Rádió művelődési és művészeti heti szemléje. Munkatársak voltak Bányai János, Géber László, Borbély János, Konrád György, Fragó Kornélia, Böndör Pál és Gobbi Fehér Gyula. A zenei tanácsadó Predrág Jovánovics, a hangfelvevő Marica Jung volt. Mindannyiuk nevében megköszöni szíves figyelmüket a műsor szerkesztője Viszko Árpád. Műsorunk holnaptól elérhető az interneten is, a következő címen: www.rtv.rs podcast.